tavarónyomaték és a normál erő. A fél évnek az elején foglalkoztunk a nyomatékkal, először foglalkoztunk a határnyomaték meghatározásával, majd ezt követően, bár azt mondjuk, hogy a mértékadó nyomaték meghatározása, a mechanika tárgya nem a mi feladatunk, de mégis amiatt, mert a vasbeton anyaga olyan, hogy képlékenyedni tud, a képlékenyedés miatt külön foglalkoztunk a nyomatékábra meghatározásával is, figyelembe véve a szerkezet képlékenyedését. A múlt órán meg a gyakorlaton is foglalkoztunk nyírással, alapvetően a nyírási teherbírással foglalkoztunk, és röviden erre visszatérek, még a mai napon foglalkoztunk a nyírőerő ábrának a meghatározásával is, bár megint a nyírőerő ábrát tudniuk kell önöknek, tanulták mechanikából, eleget vegzálták önöket emiatt, tehát a VED, a nyírőerő ábra, a mértékadó nyírőerő ábra meghatározása az előzőekből következik. Egy apró módosítás van ezen, amit múlt órán elmondtam, gyakorlaton láttak, és ma újra fogom mondani. Hátra van még a csavaronyomaték vizsgálata, ezt a mai napon meg fogjuk beszélni, és be is fogjuk fejezni, és a fél év végén igazából majd a normál erő vizsgálatával fogunk foglalkozni, ami alapvetően oszlopoknál kerül elő. A nyírás vizsgálatnál, ha egyszerűsítve fogalmazok, akkor három mennyiséget számoltunk ki. Nem írom föl a képletét magát, szerepel többször, gyakorlatilag is használták. Volt az VRDC értéke, ez a betonra hárítható nyírőerő volt. A betonra hárítható nyírőerő, aminek képlete benne van a segédletbe, el is magyaráztam, használták is. Ez nagyon-nagyon lényeges mennyiség, ugyanis ha azt mondjuk, hogy a betonban lévő nyírőerő az nagyobb, mint a mértékadó nyírőerő, akkor megnyugodhatunk, hogy nem kell egyáltalán foglalkoznunk mondjuk nyírási vasalás tervezésével, tehát ha ez nagyobb, mint a VED, akkor nem kell foglalkoznunk továbbiakban nyírási vasalás tervezésével. Azt mondjuk, hogy elegendően nagy a betongerenda ahhoz, hogy önmagában felvegye a nyírőerő értékét. Tehát ha ez a feltétel így áll fönn, akkor tervezésnél azt mondjuk, hogy nincs szükség nyírási vasalásra. Egyébként fogok erről még beszélni a későbbiekben. A lemezek tipikusan olyanok, nem mindig, de tipikusan olyanok, hogy a lemezben általában nem kell külön elhelyezni nyírási vasalást, elegendő a nyírt keresztmetszet, kivétel a pontokon megtámasztott lemez, de az egy speciális eset, amivel nem foglalkozunk ebben a fél évben. Tehát nagyon lényeges a VRDC, ez első mennyiség. Ha nem nagyobb, hanem kisebb, mint VRD, akkor kell nyírási vasalást tervezni. Ez volt az egyik mennyiség, amit meghatároztunk. A másik mennyiség, amit meghatároztunk, az a VRD maximum volt. A VRD maximumra azt mondtuk, hogy ez a ferde nyomott rácsútban fellépő erő. Emlékeztetnék arra, hogy úgy képzeltük el a teherbírást, hogy kialakulnak ilyen ferde nyomott rácsrudak, amit 45 fokosra feltételeztünk, ez volt a teta szöge, amit 45 fokra vettünk föl, és azt mondtuk, hogy a VRD maximum az a ferde nyomott rácsrud teherbírásnak a kimerüléséhez tartozik. Azért nagyon fontos a fizikai jelentése ennek, a levezetést megcsináltuk, fölírtam az órára a múlt héten, mert abban az esetben, ha a nyírőerő az meghaladja ezt az értéket, akkor hiába rakunk bele kengyeleket, amik az oszlopok szerepét veszik át a rácsos tartóban, hiába rakunk bele kengyeleket, a tartó teherbírása nem lesz kielégítő. Tehát abban az esetben, hogyha azt kapjuk, hogy a VRD maximum az kisebb, mint a VED, ebben az esetben az a helyzet áll elő, hogy nem is lehet bevasalni a tartót, mert nem elegendő, hogy a tartó mérete ahhoz, hogy nyírásra bevasaljuk, mert a ferde nyomott rácsút fog tönkre menni. Tehát abban az esetben, ha ennél a nyírőerő nagyobb, nyírőerő kisebb, akkor nem kell nyírási vasalás, ha ennél a nyírőerő nagyobb, akkor pedig nem is tudjuk a nyírási vasalással a tartó teherbírását biztosítani, ekkor a legegyszerűbb megoldás az az, megnöveljük a tartó méretet. Tehát tipikusan, ha ez áll fönn, akkor a tartó méretet kell növelnünk. Ha a kettő közti érték a VED érték, akkor kerül elő a VRDS amelyik a kengyelek vagy felhajlított vasak, tehát a nyírási vasak által felvett nyírőerő, és azt kell kimutatnunk ezután, hogy a VRDS az olyan legyen, hogy ez meghaladja a VRD-nek az értékét. Tehát ez volt alapvetően a nyírási vasalásnak a tervezése, levezettem a képleteket, szerepeltek, mutattam példát, gyakorlaton is láttak példát. Készen is vagyunk ezzel elvileg, ilyen módon. Most olyan hatásokat fogunk megbeszélni, amik a nyírási teherbírást módosítják. Tehát írják föl címnek a nyírási teherbírás módosítása. Nyírási teherbírás módosítása. Az első módosító hatásról beszéltem már múlt órán, de most előveszem még egyszer, egy picit alaposabban, ez az úgynevezett ívhatás, ami, vagy boltozati hatás, ami létrejöhet a tartóban. Tehát ívhatás, más szóval boltozati hatás. Vegyünk először egy rácsos tartót, tehát nézzük az analóg modellt. Ha van egy rácsos tartónk, ahol a rácsos tartóban vannak oszlopok természetesen, és a rácsos tartóban vannak ferderácsrudak is, a ferderácsrudakat ide rajzoljuk be, és ennek a rácsos tartónak meg szeretnénk határozni a rúderőit abban az esetben, hogyha itt egy koncentrált erőnk működik. Tehát koncentrált erő működik erre a rácsos tartóra. Ha ezt megpróbáljuk kiszámolni, és elővesszük megint mechanikai ismereteinket, mit tanultunk rácsos tartóból, akkor elég hamar eredményre fogunk jutni. Azt fogjuk látni, hogy ez az erő, itt rakok egy görgőt, ez az erő ebben a két övben le fog szaladni, húzni fogja ezt a rudat, miközben az összes oszlopban és az összes rácsban nulla lesz az erő. Tehát azt fogjuk látni, hogyha egy ilyen rácsos tartónk van, akkor ebben a rácsos tartóban sem rúderő, sem oszloperők, sem ferderácsrúderők nem keletkeznek. És ez azért meglepő lehet, hiszen azt mondtuk, hogy amikor nyírásra méretezünk, akkor ez a VRDS, amire méretezünk, ez alapvetően az oszlopokban fellépő nyírőerőt jelenti, vagy erőt jelenti. Tehát az oszloperőkre méretezzük a tartót. Mi van a valóságban, mi tud történni egy vasbetongerendában, szándékosan egy ilyen nagyon magas vasbetongerendát rajzoltam. A gerendában alul bent van egy hosszanti vas. És azt mondhatjuk, hogy ez úgy tudja felvenni a terhét ez a tartó, itt működik a koncentrált erő erre a tartóra, hogy itt kialakul egy nyomott zóna, itt kialakul egy nyomott zóna, itt kialakul egy húzóerő a vasban, és ez a tartó nyírási vasak nélkül fel tudja vinni a terhét, hiszen kialakul ez a fajta teherbírás a tartón belül. Tehát látjuk, hogy van az úgynevezett ívhatásnak, boltozati hatásnak egy olyan következménye, hogy mintha bizonyos esetekben kihagyhatnánk a tartóból a nyírási vasakat. Abban az esetben, hogyha olyan tartót veszünk, ahol a tartónak az ívessége az mondjuk a parabolához hasonló, de egyébként ugyanúgy felveszünk egy rácsozást, mint az előbb, tehát itt vannak a rácsrudak, itt vannak a rácsrudak, és olyan módon helyezzük el az erőket, hogy durván egyenletesen oszlanak meg, egyforma erők hatnak a csomópontokra, meg lehet mutatni, hogy ez a szerkezet is lényegében úgy fog viselkedni, hogy itt kialakul egy nyomott ív, erre már többször utaltam ebben a fél évben, előzetesen sajnos nem tanulták, tehát az ív úgy tudja felvenni a terhét, hogy kialakul benne egy nyomóerő hajlítások nélkül, miközben az ívnek a rácsrudjaiban, ferderudjaiban mind-mind zérus erők alakulnak ki. Tehát megint azt fogjuk látni, hogy ha egy vasbeton tartót mellé rajzolunk, bemutatni az analógiát, hogy itt van egy vasbeton tartó, amire egyenletesen megoszló teher működik, akkor ez fel tudja úgy venni a terhét, hogy itt benne van a húzott vasmennyiség, és kialakul benne egy nyomott ív szerkezet magán a tartón belül, és ennek megfelelően a tartó fel tudja venni a terhét. Ez az úgynevezett ívhatás vagy boltozati hatás, ami nagyon gyakran, nagyon jelentős teherbírás többletet ad egy tartószerkezetnek. Ez az oka annak néha, hogy amikor csinálnak egy kísérletet, és tisztességesen le van horgonyozva a hosszvas, mert ez lényeges ahhoz, hogy működjön, a tartószerkezetnek a tényleges teherbírás esetleg lényegesen nagyobb, mint amit a nyírási méretezésből kapunk, mert a boltozati hatás nagyon komoly többlet teherbírást tud mutatni. Na most ezt a ezt a jelenséget, ezt egy picit már figyelembe vettük a számításainkba, a következő javaslattal lehet élni. Remélem, rögtön ráismernek arra, amit a múlt órán már mondtam önöknek. Ha azt mondjuk, hogy van egy tartónk, és a tartóra a teher fölülhat, ez lényeges, tehát fölső a terhe a tartónak, és ebből a teherből kialakul egy olyan nyírőerő ábra, ahol a nyírőerő ábrának a lefutása természetesen az ilyen lesz. Itt lép fel a VED, ez a VED ábra, ez itt a VED maximum, ami ezen a ponton kialakul. Tehát ezt szeretnénk, ezt a tartót szeretnénk számítani, és azt mondjuk, hogy ehelyett a tartó helyett szétbontjuk a terhét ennek a tartónak, és azt mondjuk, hogy képzeletben veszünk egy olyan tartót, ahol a tartónál, a tartónak a szélére, mondjuk egy A hosszon keresztül működik csak egy teher, tehát itt működik egy teher a tartó szélén, itt is működik egy teher a tartó szélén, itt is egy A hosszon működik ez a teher, és erre a teherre a tartó úgy fogja viselni, hogy kialakul itt a nyomott boltöv, itt is kialakul ez a nyomott boltöv, és itt pedig egy vízszintes nyomott rút fel tudja venni ezt a terhet. Tehát azt mondjuk, hogy ami itt van a támasz közelében, az boltozatként adódik át magára a tartóra, és ennek megfelelően tudjuk fölvenni ezt a terhet. És a maradék teher az, amit a tartószerkezetre rá kell raknunk, és amire a tartószerkezet méreteznünk kell, tehát csak a tartó közepén fog egy teher működni, és ennek megfelelően kell a nyírási vasakat elhelyezni. Milyen lesz a nyírőerő ábra ebben az esetben? Ebben az esetben a nyírőerő ábra az ezen a szakaszon lesz a nyírőerő ábra, itt pedig ezen a szakaszon lesz egy nyírőerő ábra. És milyen lesz ez a nyírőerő ábra? Hát nyilvánvalóan a teljes teherből való nyírőerő ábra ilyen, tehát lényegében ezeket a háromszögeket ebből az ábrából le kell vonni. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nyírőerő ábra az olyan lesz, hogy itt levágjuk ezzel, itt is levágjuk ezzel, és a nyírőerő ábra így alakul ki. Ez az, amit úgy értelmeztünk, hogy ez volt a VED redukált, tehát a redukált nyírőerő ábra. Tehát az ívhatásnak a jelenségét, azt, ami egy teherbírási többlet igazából, azt egy kicsit ilyen megfordított logikával úgy vesszük figyelembe, hogy nem a teherbíráshoz adjuk hozzá, ott lenne logikus, hogy a teherbírást növeljük meg ezzel, hanem helyette azt mondjuk, hogy ezt már felvette a tartó, és csökkentjük vele a nyírőerő ábrát. Ezzel találkoztak, utána az már csak szabályozás kérdése, hogy a levágás helye ott van, hogy ennek a támasz szélétől D távolságra szabad levágni a nyírőerő ábrának a tetejét. És hadd pontosítsam akkor ezeket a képleteket, amikor a maximális nyírőerőt vizsgáljuk, akkor nagyon lényeges, itt a nyomott rácsúdnak működnie kell, tehát itt a VED maximumot kell figyelembe venni mindenképpen. Ebben az esetben viszont már a kengyeleket méretezzük, amiből le tudjuk vonni magát az ívhatást, tehát ebben az esetben a VED redukáltat vehetjük figyelembe. Jó, maga a képlet már szerepelt, muszáj volt elmondani, hogy a gyakorlaton tudják használni, de ez most egy részletesebb magyarázat volt az ívhatásnak, a boltozati hatásnak. Kérdése van-e esetleg valakinek? Maga a végrehajtás nagyon egyszerű, meg kell határozni a nyírőerő ábrát úgy, ahogy mechanikából tanulták, majd a támasztól D távolságra a nyírőerő ábra növekményét elhagyjuk, levágjuk a nyírőerő ábrának az elejét. Ez volt az első hatás, amit néztünk, ami megváltoztatja a teherbírást. Ez volt az úgynevezett ívhatás, vagy borzati hatás. A második hatás ezzel borzasztó, nagyon erősen rokon, eddig most egy egyenes övű tartóban a kialakuló íveket vettem figyelembe, de az is lehetséges, ez a második hatás, hogy a tartó öve nem párhuzamos. Tehát ide írom azt, hogy nem párhuzamos öv esete. És azt lehet mondani, hogy ennek a itt idézőjelben az if hatás közvetlenül jelentkezik magában a tartóban. Tehát arra gondoljunk, hogy van egy tartónk, itt van a tartónak a vége, valahogy így van a tartónak a vége, itt folytatódik a tartó, itt van megtámasztva a tartó, tehát itt van a tartónak a megtámasztása. És a tartóban, ha itt nézzük az igénybevételeket, akkor itt a tartóban fellép egy nyomóerő, amelyik a nyomatékból keletkezik, tehát itt egy M per Z nyomóerő működik a tartóban, és jelen esetben a tartóban a hosszvasalás az követi a tartó kontúrját, ebben az irányban fog menni. Tehát azt lehet mondani, hogy itt fellép egy ferde erő ebben a tartóban. A ferde erő egy része az egyensúlyozza a nyomatékot, tehát ez az, amit a nyomatékból kapunk, ezt a ferde erőt, ez megint itt M per Z lesz, ami itt föllép, ez az erő, és ennek van egy függőleges komponense. Tehát mindenképpen van egy függőleges komponens, ami függőleges komponenst figyelembe lehet venni. Ha ennek a szöge béta, akkor ennek megfelelően ez a függőleges komponens rész, ez nem más, mint az M per Z szertangens béta. Tehát függetlenül attól, hogy elhelyezünk-e nyírásvast a tartóba vagy nem, egy ilyen nagyságú erőt automatikusan felvesz a tartó. Tehát úgy lehet eljárni, hogy megint csak a VLD-t módosítjuk, és a kiszámított nyírőerő ábrából, ami elvileg nem változhat, tehát ez statikából adódik, ugyanúgy, mint az IF hatásnál, a nyírőerő ábrát ezzel csökkentjük, és azt mondjuk, hogy ebből a VLD-ből le lehet vonni az M per Z szer tangens béta értéket. Tehát a hosszvasalásban fellépő erőnek lényegében a függőleges komponensét azt figyelembe lehet venni. Ez a hatás nagyon lényeges, kell is figyelembe venni, ha ilyet használnak. Ebben a fél évben próbálunk a fontosabbra koncentrálni, elméletben kérdezhetjük, példában nem kerül elő, de elméletben megkérdezhetjük, miért van a jelenség, hogyan van a jelenség, miért kell figyelembe venni. Kérdése van-e valakinek esetleg? Tehát ez a ferdeöv esete, ami fontossá válhat bizonyos esetekben. A harmadik eset, amit megnéznénk, az a nyomóerő esete, tehát a harmadik hatás, amit figyelembe vennénk, ez a harmadik, ez a nyomóerő hatása. Emlékeztetnék arra, hogy amikor a vasalatlan tartónak a teherbírását néztük, akkor felrajzoltam egy vasbetontartót, és kirajzoltam a vasbetontartóra egy elemet, és az elemre rárajzoltam az elemre ható nyírófeszültségeket. Azt mondtuk, hogy itt van egy nyírófeszültség, itt van egy nyírófeszültség, itt van egy nyírófeszültség, itt van egy nyírófeszültség. És megmutattam, sőt le is vezettem, hogy nyírás hatására ez úgy fog viselkedni ez a tartó, minthogyha, illetve a tartónak az eleme, mintha 45 fokos irányba lenne benne egy húzás, meg egy nyomás. Utaltam a mechanikára, nem emlékeztek rá először, de utána azt mondták, hogy mégis, amikor felrajzoltam, hogy a tiszta nyírás az megfelel egy 45 fokos húzás és 45 fokos nyomás összegének. Tehát azt mutattam meg, hogy ez a tartó, ez lényegében húzásra megy tönkre, ez a tartó be fog repedni ebben az irányban, itt lesz a maximális húzófeszültség következtében a berepedés. Kérdezném óvatosan, mert attól függően, hogy fogom-e használni a magyarázathoz, hogy ki az, aki otthonosan mozog a morkör használatában. Csinálunk egy kontroll példát. Ki az, aki nem mozog otthonosan a morkőr használatában? Ez eléggé túlnyomó többség. Akkor nem veszem elő a morkört magyarázatként, mert egyébként lehetne használni magyarázatra magát a morkört, valaki végig gondolhatja saját maga. A józan észtel is be lehet látni, hogy abban az esetben, hogyha ehhez a feszültség állapothoz, ami a hajlításból keletkezik, tehát ha ehhez az állapothoz hozzárakunk egy külső normál erőt, tehát megnyomjuk itt a tartószerkezet egy normál erővel, szemben egy más normál erő működik, akkor az fog föllépni, hogy ebben a tartóban itt föllép egy szigma feszültség pluszban a nyírófeszültség mellett. Tehát föl fog lépni egy szigma CP nyomó feszültség, és józan észre is belátható, hogyha működtetünk egy nyomófeszültséget, akkor a nyomófeszültség miatt a ferdén fellépő húzófeszültség értéke csökkenni fog. Tehát ezt morkőrrel be lehet látni, de józan ész is azt mondja, hogy ha van egy nyírt elemünk, és ezt megnyomjuk az egyik irányba, akkor nyilván a nyomás következtében egy 5 fokos irányban is csökkenni fognak a nyomások. Ez azt jelenti, hogy a nyomóerőnek a jelenléte nyilvánvalóan a nyírási teherbírást megnöveli. Tehát a nyomó feszültség jelenléte megnöveli a nyírási teherbírást. És ezt olyan módon veszi figyelembe, ezek után a szabvány, tehát az Eurocode szabvány úgy veszi figyelembe, lehetne egy picit részt is magyarázni, hogy a VRDC-t, tehát a betonra hárítható nyírőerőt, azt úgy számolhatjuk, hogy C-szer FCTD plusz, hagyjunk egy kis helyet, és itt szerepel a B-szer D. Ha itt nullát írnánk ide, akkor ez a képlet egyezne azzal a képlettel, amit használtunk. Tehát ez lenne a húzószilárdsága a betonnak, ez meg a keresztmetszet. Ez pedig egy tényező, valamint 0,3 és 0,8 között veszik a táblázatból. Annyi eltérés van ebben, hogyha megjelenik egy nyomófeszültség, akkor ehhez hozzá kell adni ennek a nyomófeszültségnek a 15%-át. Megint ez egy fontos hatás, esetenként figyelembe kell venni, de a jelen esetben elméletben kérdezzük, példában nem fogunk rákérdezni erre. Tudnak-e mondani példát arra, amikor a vasbeton gerendában fellép egy ilyen nyomóerő? Van egy nagyon fontos példa, tehát mikor lép fel, ugye egy födémben azt gondolnánk, akár egy födémben is fölléphet nyomóerő. Mitől lép fel nyomóerő a födémben, egy vasbeton födémben? Vasbeton födém gerendában, hogy segítsek. Feszítés miatt, így van. Tehát a leggyakoribb eset az az, hogy feszítés van a gerendában. Fogunk beszélni nagyon röviden feszítésről a fél év végén. A feszítés egyik nagyon lényeges hatása, hogy a nyomóerő miatt nagyon megemeli a VRDC-nek az értékét, ezért nagyon gyakran nem is kell a tartóba magában nyírási vas, mert a nyomóerővel biztosítjuk a nyírási teherbírást. Tehát így van, a feszítés nagyon lényeges hatás, amelyik segít a teherviselésen. Jó. Ez volt a harmadik hatás tehát, a nyomóerőnek a hatása. Megyünk tovább. A következő hatásról igazából volt szó, de felsorolás szintjén megemlíteném, a képletek is szerepeltek. A másik, ami az alapviselkedésen túlmutat, az a repedés ferdességének a megváltozása. Tehát nem teto egyenlő 45 fokos repedés. Általában ennél laposabb repedésképet veszünk föl. Fogok mutatni a mai napon még egy példát, ahol látni fogjuk, hogy minél nagyobb, laposabb a repedés, annál nagyobb a teherbírás. Ha visszagondolnak arra, amit magyaráztam, hogy hogyan történik a tartónak a teherbírása, akkor meg fogják érteni, hogy mi ennek az oka. Azt mondtuk, hogy a teherbírásnak az a lényege, hogy a tartót fel kell kötnünk, és annyi vasat tudunk figyelembe venni, amennyi vas magán a repedésen átmegy. Ez azt jelenti, hogy ha a repedés olyan mértékig laposabb, mint a 45 fokos, hogy mondjuk kétszer annyi vasat fog ez metszeni, akkor a laposabb repedés következtében akár kétszeresére fel tud menni a tartó teherbírása. Tehát a laposabb repedés az meg tudja növelni a teherbírás értékét. Bemutatok erre egy példát, a jelenség fontos, pláne ha mondjuk előregyártott tartót tervezünk, amelyikből sok készül, jelentősen megnöveli a teherbírás, megint olyan feladat, amit elméletben számon kérünk, példában nem kérjük számon, bár az életben előfordulhat és lényeges lehet. Az eddig elmondott módosítások, azok mind-mind olyanok voltak, amelyeket effektíve a számításban figyelembe lehet, sőt néha kell venni, benne van a segédletben is. A következő, amikről beszélni fogok, azok olyan teherbírás növekmények, amelyek nincsenek benne a szabványban, nem veszük figyelembe, bár tudjuk, hogy léteznek. Tehát ezt úgy írnám ide inkább, hogy ezek figyelembe vehetők voltak, ezek pedig nem, tehát teherbírás tartalékok, így fogom nevezni őket, teherbírás tartalék. Tehát az a lényeg, hogy ezek is léteznek, ezek is vannak, de a konkrét számításokban szabvány szerint jelenleg nem figyelembe vehetők. Gondoljunk bele abba, hogyha felrajzoljuk megint a tartónak a ferde metszetét, azt mondjuk, hogy itt jön létre a tartónak a berepedése, itt van a tartónak az alja, és próbáljuk meg végig gondolni, hogy a repedés kapcsán vannak-e bizonyos teherbírások, amik itt létrejönnek. A válasz az, hogy vannak, mégpedig nagyon lényeges teherbírási tartalékok vannak. Az első, amit észre kell vennünk, hogy, és említettem is már a korábbiakban, hogy azzal a nagyon erős közelítéssel éltünk, hogy azt mondtuk, hogy a nyírási teherbírást egyedül a kengyelek szabják meg. Tehát itt átmennek a kengyelek, kiszámoltuk a VRDS-t, és a kengyel teherbírása adta a tartó teherbírását. De ez nyilvánvalóan nagyon erősen a biztonság javára van, mert a tartó csak idáig reped be, és itt van egy nyomott öv. És a nyomott övben, ami nagy a nyomóerő, épp most beszéltünk róla, ez a nagy nyomóerő, ez fel tud venni nyírásokat. Tehát az első tartalék, ami föllép, az itt lép föl, azt mondjuk, hogy itt ez a nyomott öv fel tud venni egy nyomóerő értéket, ennek az értéke nagyon jelentős tud lenni. Tehát a nyomott erőben fellépő nyíróerő, amit nem veszünk a számításba figyelembe, de ott van a de figyelembe vehetnénk, csak a szabványok jelenleg nem tartalmazzák. Van egy második jelenség, amelyik abból lép föl, hogy az acélok, amikor a nyírásrepedés kialakul, azok elkezdenek így meggörbülni. És az acél maga ilyen értelemben elkezd felvenni egy erőt, tehát a acél meghajlítása miatt fellép itt egy erő. Ezt úgy szokták hívni, hogy csaphatás, vagy angolul ez a dual action, tehát a csaphatás, ami itt létrejön. Ez a csaphatás a másik jelenség, ez is növeli a teherbírást. A harmadik pedig egy olyan jelenség, hogy szándékosan ilyen szaggatva rajzoltam a repedést, a betonban adalékszemek vannak, és az adalékszemeket kikerülik a repedések. Ennek az a következménye, hogy ha nem sík a repedés, hanem adalékok vannak benne, akkor nem tud simán elcsúszni egymás mellett a két repedés part, hanem az adalékszemeket fogja nyírni, és létrejön ennek megfelelően itt egy ilyen ferde erő, ami ferde erőnek lesz egy függőleges komponense, ezt a függőleges komponenst úgy szokták hívni, hogy szemcsehatás vagy adaléksurlódás. Tehát ez lenne a szemcsehatás v. a aggregate-nak a hatása, tehát vagy surlódás. A nagyságrendje ezeknek olyan, hogy a kis terheléseknél jelentősek ezek, a teherbírás kimerülése közelében ezek viszonylag kicsik, a közvetlen nyomásból keletkező nyírőerő teherbírás többlet viszont viszonylag jelentős. Hadd mondjam még egyszer, az első négy felsorolt eset, azok a szabványban benne is vannak, figyelembe is vesszük őket, az utoljára említett eset az pedig olyan, hogy figyelembe vehetnénk, de jelenleg nem szerepelnek, bár jelentős többlettel bírnak. Azért is nagyon lényeges, hogy ezt tudják, mert jelenleg, amit konkrétan mondunk önöknek, az a jelenleg érvényes szabvány, de mire önök ezt használni fogják, Isten tudja, milyen szabvány lesz érvényben, ezek folyamatosan változnak, és csak elrettentésül mondanám, hogy a vasbeton szabványnak a változása például olyan, hogy valameddig a 60-as évek közepéig a VDC hatását nem vettük figyelembe, csak a VRDS-t, aztán 30 éven keresztül folyamatosan figyelembe vettük, és aztán az elmúlt 10-15 évben az új Eurókód szabványban megint nem vesszük figyelembe. Tehát erről nagyon sok vita is van, hogy miért nem egyszerűbb a számítás ilyen módon, de lehetséges, hogy mire önök végeznek, vagy később a jelenséget újra figyelembe vesszük. Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt tisztában legyenek a vasbeton viselkedésével, a vasbeton mechanikával, és ennek egy alkalmazása maga a szabvány, ami estenként változhat, és önöknek akkor kell képesnek lenniük a szabványt, megérteni, értelmezni, az esetleges sajtóhibát benne akár elkerülni, amire az ad lehetőséget, hogy megértik magát a viselkedést. Jó, összefoglalóan ezeket a hatásokat azt vesszük figyelembe, amiről szó volt, tehát a levágást, a boltozati hatást figyelembe vesszük. Többit figyelembe vehetnénk, de ebben a fél évben nem fogjuk, csak elméletileg kérdezhetjük. Az ötödik eset pedig olyan, hogy jelenleg a szabványban sincs benne, bár jelentős tartalékkal bír. Próbáljuk meg ezek után meggondolni, hogyha van egy háromtámaszú tartón, tehát túllépünk egy picit az egyszerű kéttámaszú tartón, próbáljuk meg végig gondolni, hogy egy háromtámaszú tartónak milyen lenne a vasalása. És két esetet fogunk megvizsgálni. Az egyik esetben a háromtámaszú tartóban csak kengyelt használunk és hosszvasat, a másik esetben pedig a háromtámaszú tartóba el fogunk helyezni felhajlított vasat is. Tehát itt van a háromtámaszú tartó. A háromtámaszú tartóra egyenletesen megoszló teher hat, és ebbe a tartóba el szeretnénk helyezni a tartóba a vasalásokat. Na most nyilvánvaló, hogy a tartóba el kell helyeznünk alsó vasat. Berajzolom egyelőre végig az alsó vasat. El kell helyeznünk felső vasat. Több okból, egyrészt van negatív nyomaték ebben a keresztmetszetben, másrészt minden sarokba el kell helyezni vasat, tehát függetlenül attól, hogy most kell-e nyomatékra vagy nem, a tartóban el kell helyezni mindenképpen a négy sarkában vasat, tehát lesz a tartóban alsó és felső vas. Ezen kívül, ha a tartónak megtervezzük a nyírási kengyelezését, akkor itt lesz benne itt egy viszonylag sűrű kengyelezés, aztán egy ritkább kengyelezés, aztán a támasz közelben megint egy sűrűbb kengyelezés, aztán megint egy ritkább kengyelezés, itt még rajzolok egy sűrűbbet, itt megint egy sűrűbb kengyelezés, itt egy ritkább kengyelezés, és a többi. Tehát valami ilyen jellegű lenne ennek a tartónak a vasalása. Na most nem beszéltem arról, ami egy nagyon lényeges pont, hogy ennek a tartónak a vasalását véges hosszúságú vasakból kell kialakítani, és ebből a szempontból egy határt szab a vasalásnak, a legelső gyakorlaton volt róla szó, hogy a vasnak a gyártott mérete, ha csak nem a legvékonyabb vasat vesszük, ami tekercsben lehet, az 12 méter. És egy kéttámaszú födém, az nagy eséllyel 12 méternél, pláne egy gerenda, 12 méternél nagyobb lehet. Tehát felmerül az, hogy hogyan kell a vasakat toldani. Ha rövid, tehát ha 12 méterbe beleférünk, akkor inkább nem toldjuk a vasat. Tehát ha elkerülhető, de általában toldani kell a vasat. Hogyan tudjuk a vasat toldani? Kezdjük az alsó vasakkal. Az alsó vasat általában, ugye itt van egy pozitív nyomaték, amire az alsó használjuk, itt nincs nyomaték, itt megint egy pozitív nyomaték. Tehát a támasznál magánál általában nincsenek nyomaték, amire a vasakat el kell helyezni. Tehát ez azt jelenti, ide rajzolom az alsó vasat, mert fölülre fogom a felső vasat rajzolni, hogy tipikusan az alsó vasat a támasznál toldjuk. Tehát a támasznál toldjuk az alsó vasat. Ez annyit jelent, hogy ott a támasznál a vasakat egymás mellé helyezzük, tehát közvetlenül egymás mellé helyezzük, toldva vannak a vasak, ott nincs nyomatékra kihasználva a vas, és így helyezhetjük el a vasat, ott toldjuk. Hadd mondjam, ha beleférünk a hosszba, akkor toldás nélkül is ezt meg lehet oldani. Egy szerkesztési szabályt mondtam, hogy lehetséges, hogy egyes vasakat abba hagyunk korábban, mert annyit tanultunk csak, hogy a vasaknak legalább a harmadát be kell vinni a támaszhoz, tehát lehetséges, hogy vannak olyan pozitív nyomatéki vasak, ahol a pozitív nyomatéki vasakat nem visszük be a támaszhoz. Tehát van, amit beviszünk és toldunk középen, és vannak vasak, amiket nem viszünk be, és az a szabály van, ez szerkesztési szabály, benne van a segédletben, hogy a pozitív nyomatéki vasaknak legalább a harmadát bevisszük a támaszhoz, lemeznél legalább a felét, elhangzott a múlt órán vagy a múlt előtti órán. Nézzük a fölső vasakat. Hogy helyezzük el a fölső vasat? A fölső vasnál az az óriási különbség, hogy a fölső vasat itt toldani botorság, mert itt van a legnagyobb nyíró, a legnagyobb nyomatéknak az értéke, ott biztos, hogy nem toldjuk. A nyomatéki nullpont valahol itt van, tehát ezen a tájékon már bárhol toldhatjuk a vasat, tehát ezt valahol itt fogjuk toldani, ahol már mondjuk nulla a nyomaték értéke, tehát itt toldjuk a vasat, amelyik végig megy, és el kell helyezni ezen kívül negatív nyomatéki vasakat, azt lehet, hogy különböző hosszúságúak lesznek, elhelyezünk itt egyet, meg egy rövidebbet. Ezek a felső vasak, ezek követik a negatív nyomaték ábrát, ezek a felső vasak, ez, amit itt látunk, ezek pedig az alsó vasak. Tehát ilyen lenne a nyomaték, a vasalásnak a sémája, amit elhelyezünk, megint lényeges, ezt a vasat itt toldjuk, a felső vasat pedig itt toldjuk, illetve a negatív vasakat olyan hosszan helyezzük el, ahogy szükség van rá. Hogyan módosulna a vasalás kialakítása, hogyha a tartóban elhelyezünk felhajlított vasakat is? Tehát mi van akkor, ha a tartóban vannak felhajlított vasak is? Próbáljuk meg ezt is végigbeszélni. Tehát azt mondjuk, hogy van benne itt egy támasz, van benne itt egy támasz, van benne itt egy támasz, és azt mondjuk, hogy van benne itt egy felhajlított vas, van benne itt egy felhajlított vas, és itt mondjuk legyen benne 1, 2, 3, itt is van 1, 2, 3, itt pedig megint van felhajlított vas. Csak a ferde részét jelölöm a vasnak, a vasak tovább mennek alul fölül, tehát ezt most csak mindjárt kirajzolom magát a vasat. Tehát ezek lennének a felhajlított vasak, amik természetesen a továbbiakban tovább mennek. Ezen kívül kell, hogy legyen benne felső vas, meg kell, hogy legyen benne alsó vas is. Tehát ez lenne a komplett vaslás, és a kengyeleket kihagyom, kengyel is van benne, de a kengyeleket nem rajzolom meg. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy milyen fajta vasak fognak ebben szerepelni. Kezdjük a felső vassal, az nem változik, van benne egy felső vas, ahol a felső vasat toldanom kell, nyilvánvalóan nem ott, ahol a negatív nyomaték föllép. Na most a felhajlított vasnak az az óriási előnye a számítás szempontjából, hogy a felhajlított vas az alul működik pozitív nyomatékra, a támasznál működik negatív nyomatékra, és a ferde szakasz működik nyírásra. Tehát nagyon praktikusnak tűnik a felhajlított vas, mert azt mondjuk, hogy itt negatív nyomatékra, itt pozitív nyomatékra, itt pedig nyírásra. Tehát minden teljesít önmagában. Nagyon kellemes, jó vas, nagyon sokat használták korábban. Egyetlen egy keresztmetszettel van baj, a legelső vassal. Ugye, ha meggondoljuk, akkor itt a támasz környezetében itt van a legnagyobb nyírőerő is, ami fölép, és itt a legnagyobb nyomaték is. Tehát itt bajba vagyunk, mert ez a vas, a legelső vas, arra szükség lenne itt nyomatékra is, és szükség lenne nyírásra is. Tehát amit elmondtam az előbb a vasakról, az mindegyik vasra igaz, kivéve a támasz mellett lévő első felhajlított vasra. Ott baj van, mert ott, ha lehajlítjuk és nyírásra figyelembe veszük, nem működik negatív nyomatékra, ha pedig negatív nyomatékra meghosszabbítjuk, nincs ott nyírásra. Emiatt úgy szoktak eljárni, hogy ezt a legelső vasat, ezt úgy alakítják ki, hogy ez a vas egy tisztán nyírási vas, így rakják be, ez egy speciális vas, úgy szokták hívni, hogy bajuszvas. Ez a bajuszvas, a legelső vas, egy úgynevezett bajuszvas, ami csak nyírásra dolgozik. Ez a tipikus elhelyezés ennek a vasnak. Hadd mondjam még egyszer azért, mert ha nyomatékra figyelembe is szeretnénk venni, belemetsz a nyomaték ábrába kapásból, mert rögtön a támasz mellett lehajlítjuk, nem lehet figyelembe venni gyakorlatilag. Tehát a bajuszvas, írják oda, hogy bajuszvas, az csak nyírásra dolgozik, és utána tudjuk a többi vasat venni, a többi vas úgy fog elhelyezkedni, hogy elhelyezem az elsőt, az mondjuk itt van, itt lehajlítjuk, erre visszük, itt elhúzzuk, és ezzel szemben lerajzolom a másik vasat is, a másik vas az itt lemegy. És valahogy így van benne. És a másik oldalon ugyanezeknek a vasoknak a szimmetrikus párja jelenik meg, tehát itt benne lesz ez a vas, lemegy, így megy. Így megy, illetve ennek is a pár darabja valahogy így megy, így megy. És rajzoljuk be az alsó vasakat is, az mondjuk az alsó vasakat ugyanúgy, mint az előbb, valahol itt a támasznál kell toldani. Ha így fölrajzoljuk a vasakat, akkor még egy további nagyon komoly előnyt látunk ennél a vasalási sémánál, ugyanis tudjuk azt, hogy a negatív nyomaték az viszonylag nagy egy két támaszú tartónál, nagyobb, mint a pozitív nyomaték, durván kétszer akkora, és azt látjuk, hogy a felhajtott vasból felhajlítjuk az egyik oldalról, felhajlítjuk a másik oldalról, tehát a negatív nyomatéki vasalása megjelenik, az duplázódik. Tehát nagyon lényeges, hogy ebben, amit látunk, az közvetlenül az, hogy ebben a sémában itt van a két darab felhajtott vasból, negatív nyomatékra 1, 2, 3, 4 darab vasunk lesz itt, és ha kell még további negatív nyomatéki vas, akkor berakhatunk ide még pótvasat, tehát berakhatunk még ide felső vasat, ha kell. Ez megint, ezek itt a felső vasak, ezek itt az alsó vasak, tehát ez a felső, ez az alsó vas, ezek pedig a közbenső felhajtott vasak. Hadd mondjam még egyszer, ez úgynevezett bajuszvas, amit csak nyírásra veszünk figyelembe. Ez lenne a sémája két esetnek, és mint említettem, a ferde felhajlított vas az egy praktikus vas, jól működik, ugyanakkor, mivel komolyabb élőmunkát igényel, odafigyelést igényel, megfelelően kell elhelyezni, végig kell gondolni, hogy hogy lehet elhelyezni a vasakat, tehát sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint az egyszerű séma, amit ott látunk. Ma viszonylag ritkán használják, de nem azért, mert nem jó, hanem mert az élőmunka igénye viszonylag magas, de egyébként egy jól működő, hatékony vasalás. Kérdése van-e valakinek? Nincs, akkor folytassuk szünet után. A nyírási vasaláshoz is számos szerkesztési szabály tartozik. A legfontosabbak össze vannak foglalva a segédlet 69. oldalán, és ezek közül én még csak a legfontosabbak közül és a legfontosabbakat említeném most az órán. Az első, az egy olyan szabály, ami nem is igazából a vasak elhelyezésre vonatkozik, hanem arra, hogy abban az esetben, hogyha van a tartóban méretezett nyírási vasalás, tehát ha van méretezett nyírási vasalás, akkor, tehát méretezett nyírási vasalás, akkor a nyírőrnek legalább a felét kengyellel kell fölvenni. Tehát ha van méretezett nyírási vasalás, akkor a nyírőrnek a felét kengyellel kell fölvenni. Kengyellel. Ez lényegében egy büntetés a felhajtott vas felé, ha úgy fogjuk fel a dolgot. Tehát ugye fel lehet venni a nyírási vasat, a nyíróerőt kengyellel és felhajtott vassal, mind a kettővel, és általában az jön ki a statikai számításban, hogy ha felhajtott vast alkalmazunk, annak a teherbírása nagyon komoly, nagy, akár nem is kell bele kengyel ezek után. De azt mondja a nagyon szigorú szabály, hogy ha alkalmazunk nyírási vasalást, akkor a nyírőrőnek legalább a felét a kengyel kell, hogy fölvegye. Tehát ez vitatható is, hogy helyese vagy nem. Ha megnézzünk egy 30 éve tervezett gerendát, ahol használtak felújított vasak, emiatt nem fog megfelelni a jelenlegi szabványok szerint, mert akkor a nyírőerőt nagyon gyakran túlnyomó részt felhajtott vassal vették föl. De ez a szabály, hogy az 50%-ot a kengyel kell, hogy fölvegye, ez nagyon erősen bünteti a felhajtott vasat. Ez egyik oka, amiért nem nagyon használják, mert bár nagyon előnyös elvileg, ez a szabály ezt némileg korlátozza. A másik, ami ez konkrét szerkesztési szabály, ez a kengyelek maximális távolságára vonatkozik, ezt megadnám, tehát a kengyelek maximális távolsága, SL maximum, tehát a kengyelek maximális távolsága, ez a következő értékek közül a legkisebb, 0,75 D, ahol a D a hatékony magasság, vagy a keresztmetszet szélességének a másfélszerese, másfél B, vagy 300 mm, vagy a negyedik est az az, 15-szörös a nyomott vasnak az átmérője. Ezt magyaráznám is az utóbbit. Miért függ a kengyel vasalás, a kengyelezés a nyomott vas átmérőjétől? Az az oka, hogyha van egy tartónk, és a tartóra nyomatékot működtetünk, és a tartóban természetesen van felső vas, alsó vas, és vannak benne kengyelek, akkor az alkalmazott nyomatéktól az alsó vas húzva lesz, a felső vas pedig nyomva lesz. És a nyomott vas ki tud hajolni, a nyomott vasnak a kihajlási hossza az lényegében a kengyelek által megszabott hossz, tehát ledobja a betonfedést, és két kengyel közt ki fog hajolni a nyomott vas. És emiatt, hogy ez a kihajlás ne következzen be, emiatt van egy korlátozás, hogy olyan sűrűn kell, hogy legyenek a kengyelek, hogy ezt meggátoljuk. És most kapnak talán választ arra a kérdésre, amit nem értettek a fél évnek az elején, és most hát, ha megértik, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy szerelővas. És ki tudja eldönteni, hogy a vas szerelővas vagy nem. Itt van a válasz igazából, hogyha nagyon vékony vasat alkalmazunk, akkor ez a szabály nem teljesül, tehát mondjuk egy 8-as vasat rakunk fölülre, olyan sűrű kengyelezés kellene, hogy képtelenség nyomásra figyelembe venni a vasat. Ezért a vékony vasra azt mondjuk, hogy szerelővas, nem vesszük figyelembe, nem fogjuk sűrűn bekengyelezni amiatt a vékony vas miatt, és nem vesszük figyelembe nyomott vasként. Hadd hajoljon ki, ha úgy tartja nagy úri kedve a vasnak, kihajlik, nem vesszük figyelembe. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy eldöntsük, hogy vagy ha nyomott vasat figyelembe vesszük, akkor ezt a szabályt tartani kell, ha nem vesszük figyelembe szerelővas, ami ott van, akkor pedig nem. A harmadik lényeges szabály az a nyírási vashányadra vonatkozik. Nem írnám föl a képletét se, tehát nyírási vashányad. Vizsgálni kell, hogy a nyírási vashányadnak megfelelő mennyiség benne van-e a tartóban. A konkrét vizsgálati képletek benne vannak a segédletben, ahol megadtam az oldalszámot. Gyakorlaton szerepeltek egyébként ezek. Tehát ott kell megnézni, én sem tudom fejből, de tudni kell, hogy ellenőrizni kell, hogy kellő mennyiségű vas van nyírásba, a tartóba. Nézzük, hogy hogy szokták a kengyeleket kialakítani. A hagyományos kengyel kialakítás olyan, hogy ugye nem lehet, tehát abba kell hagyni valahol a vasat, tehát úgy szokták kialakítani, hogy kialakítanak itt egy kampót, tehát egy ilyen kampót alakítanak ki, ez a hagyományos kengyelezés. Tehát ezt készítették ezelőtt 20-30 évvel ezelőttig szinte kizárólagosan. Nagyon jól behorgonyzódik megfelelő vas. Nagyon lényeges, úgy kell elhelyezni magát a kampókat mindig a nyomott oldalra. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy kéttámaszú tartónk van középen, akkor fölül van a nyomott oldal, akkor a kampó fölülre kerüljön, mert fönn tud lehorgonyzódni, ahol nyomást kap a vas. De a negatív nyomaték helyén alul van a nyomás, ott a kampót alulra kell rakni, hogy le tudjon horgonyzódni. Ma, amit nagyon gyakran használnak, az ennek egy egyszerűsített formája, ahol nem visszahajtják kampót, hanem csak így hajtják meg. Ez is korrekt vasalás, ez is így tud működni. Szokták úgy kialakítani a vasat, hogy átlapolják ementén az oldal mentén teljesen, és szokták úgy is kialakítani a vasat, hogy itt teljes mértékben egy teljes oldalhozt átlapolják, ez a vasalás, írják oda, ezt szokták alkalmazni csavarás esetén, ez a csavarási vasalásnak megfelelően. És végül, ha fejlemezes a tartó, akkor a fejlemezes gerendánál szükség lehet arra, hogy összefogjuk a szélső vasakat, ekkor ki lehet alakítani ilyen kengyelt, ez egy fejlemezes tartónak a kengyelezése. És ezt még egyszer írják oda, ez a csavarásnak megfelelő vasalás. Még egy esetet oda rajzolnék, ami elő fog kerülni még ebben a fél évben. Néha nem egyszerű elhelyezni a vasakat, és hasznos lehet úgy elhelyezni, hogy rádugunk egyik oldalról egy U alakot, és másik oldalról egy U alakot, és a kettő összecsúszik, és így könnyű elhelyezni magát a vasat. Oszlopoknál szokták például ezt csinálni, ahol nem férünk hozzá rendesen a vasaláshoz. El lehet képzelni, egy komplikáltabb vasalásnál nem könnyű megtervezni, hogy a vasalás hogyan készüljön el, milyen sorrendben végig kell gondolni, hogy működjön. Tehát ez oszlopoknál szokták ezt alkalmazni, ahol nehéz elhelyezni magukat a vasakat. Tehát ez lenne a tipikus vaskialakítás. Kérdése van-e valakinek? Jó, amit nyírásról mondani akartam, azt elmondtam, még a példát elő fogom venni, de még egy témakört nézzünk meg. Ez lenne a vasbetongerenda csavarása. Tehát vasbetongerenda csavarása. Beszéljük meg, hogy hogyan kellene egy vasbetongerenda csavarását végrehajtani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy rudunk van, akkor a rúdra egy csavarnyomatékot működtetünk, tehát így megcsavarjuk a gerendát, és erre a csavarásra szeretnénk tudni, hogy a tartó képes-e ezt a csavarást elviselni. Na most tehát csavarás a cím, írják fel a címnek, hogy csavarás. Most a csavarási méretezésnek az alapgondolata a következő, hogyha itt van egy vasbetontartó szerkezetünk, és ebben természetesen vannak vasak, tehát itt vannak benne a vasak, meg vannak benne kengyelek, tehát itt van a vasalása magának a tartónak, és erre a tartóra működtetünk egy csavarónyomatékot. Ezt a csavarónyomatékot jelöljük T-vel, és szeretnénk tudni, hogy ez a tartó hogyan tudja viselni ezt a csavarónyomatékot. És azzal a közelítéssel fogunk élni, hogy azt mondjuk, hogy tekintettel arra, hogy a tartónak a külső pereme van lényegében csak vasalva, a belsejében van beton, de a betonhoz nem tartozik középen vasalás, azzal a közelítéssel élünk, hogy a tartónak csak a külső pereme dolgozik. Tehát közelítésként azt mondjuk, hogy ehelyett a tartó helyett figyelembe veszünk egy csövet, amiből hiányzik a középső rész, tehát a csőnek a falában lényegében belekerül ez a vasalás, tehát belekerül a vasalás ennek megfelelően, valamiképpen a csőnek a vastagságát kiszámoljuk, ez valami T effektív a csőnek a vastagsága, és ebben a csőben ezek után meg tudjuk határozni, hogy milyen nyírófolyam alakul ki. Tehát ez egy cső most, üreges cső, mintha a beton közepe ott se lenne, és ennek megfelelően kialakul itt egy nyírófolyam, amelyik körbe megy ebben a tartóban. A nyírófolyamot jelöljük Q-val. Tudja-e valaki, hogy ezt a Q-t, ezt hogyan kell meghatározni? Tehát hogyan kell a Q-t meghatározni? Vagy ha a képletet nem is emlékeznek, esetleg egy névre emlékeznek-e, hogy milyen névhez kötődik egy ilyen cső csavarása, kinek a nevéhez fűződik? Mintha valaki jót mondott volna. Brett. Ez a Brett formula, tehát tanulták mechanikából, remélem, Brett formula, aki a csőre le lehetne vezetni körülbelül olyan 7-8 percen, nem olyan sok, de hogy a Q csavarásnak az értéke az nem más, mint a csavaró nyomaték, akkor el kell osztanunk a kétszeres területtel, ahol a terület AK-val fogom jelölni, az nem más, mint a fal középvonala által körbevett terület. Tehát ez a AK, ez a középvonala által körbevett terület, ami a Brett formulában megjelenik. Tehát ez azt jelenti, hogy erre a nyíró folyamra kell méreteznünk ezt a tartószerkezetet. Na most, ha végig gondoljuk, akkor ez a nyírófolyam, ez minden egyes falban egy nyíróerőt fog eredményezni. Ha mondjuk ezt a falmagasságot, ezt H tetővel jelöljük, ezt a szélességet valami B tetővel jelöljük, amit az eredetiből származtatunk, benne van a segédletben, hogy hogyan, akkor azt lehet mondani, hogy ez úgy fog működni, hogy itt föllép egy függőleges nyíróerő, itt föllép egy viszintes nyíróerő, itt megint egy függőleges nyíróerő, egy viszintes nyíróerő, ahol ezeknek a nagysága az egyszerűen számítható a nyírófolyamból. Ha ezt V1-jel jelöljük, akkor a V1 az nem lesz más, mint a Q-szor a B tető, a V2-nek az értéke nem lesz más, mint a Q-szor a H tető. Tehát erre a nyírőerőre kell méreteznünk ezt a tartószerkezetet. És ha belegondolunk, akkor ezzel a csavarás számítását visszavittük a nyírás számítására, hiszen ennek a vékony falú tartónak ez a fala, ez igazából ezek után egy nyírt fal egyszerűen. Tehát azt lehet mondani, hogy ha itt most megint a csövet rajzolom és axonometriában megpróbálom lerajzolni, akkor ennek megfelelően itt ebben a falban ki fognak alakulni a függőleges részek, szerdén ki fognak alakulni a, itt működik a nyíróerő, ez a V2 nyíróerő, és ennek megfelelően itt ki fognak alakulni a nyomott rácsrudak. Tehát azt láthatjuk, hogy ezek szerint a tartónak a vasalása, vagy a tartónak a csavarási teherviselése, az teljes mértékben visszamegy a falaknak a nyírási teherviselésére. Ha tudjuk, hogy a tartó magasság az H tető, akkor azt lehet mondani, hogy maga a V2 ez egyenlő lesz a nyírási teherviseléssel, tehát ez a VRD, a vasak által felvett nyíróerő, az nem lesz más, ahogy tanultuk, mint a Z per S szorozva az FY vevé D szorozva az AS vevé. Ez a nyírási képlet, az S a vasaknak a távolsága. És ebből az összefüggésből meg lehet állapítani, hogy mekkora az a csavaronyomatik, amit föl tud venni a tartó. Ugye ezt veszi föl egy nyíróerő, és hogyha szeretnénk tudni, hogy mekkora a csavaronyomaték, ez lenne a TRDW, tehát a kengyelek által felvett csavaronyomaték érték. Azt úgy tudjuk megkapni, hogy visszamegyünk a Bred formulához, az nem más, mint a Q-szor 2AK, tehát ez nem lesz más, mint a Q-szor 2AK, ahol a Q helyébe be tudjuk írni a V-t, tehát itt látjuk, hogy a V2, a Q az V2 per H, tehát ennek az értéke az nem más, mint a V2 per H tető. Tehát ennek megfelelően, ha most ezt beírjuk ide, akkor ez nem lesz más, mint a V2 az Z per S-szer FY-VVD szer AS-VV szorozva 2AK per H. Per H tető. Majdnem készen vagyunk. Ha azzal a közelítéssel élünk még, hogy a Z meg a H tető nagyjából megegyezik, nem egészen, akkor azt kapjuk, hogy ez nem lesz más, mint FY-VVD szor AS-VV szer 2AK per S. Ez lenne a kengyelezéshez tartozó csavarási teherbírás. Ez van benne a szabályzatban, ez van benne a segédletben. Tehát ez a teherbírás érték, amelyik a kengyelek tönkrementeléhez tartozik. Ha nem a V2-ből vezetjük, hanem a V1-ből kontrollálhatják, ugyanez a képlet adódik szerencsére, tehát mind a két oldalról ugyanezt a képletet lehet kapni. Tehát ez lenne tehát a kengyelek tönkrementeléhez tartozó csavaronyomaték érték, erre kell méretezni. Próbáljuk most végig gondolni, hogyha tudjuk azt, hogy úgy viselkedik csavarásra a tartó, mint a nyírásra is viselkedett a tartó, akkor elegendő-e, ha meghatározzuk azt, hogy mekkora a kengyelekhez tartozó teherbírás? Válasz az, hogy nem, Még két dolgot vizsgálnunk kell. Az egyik, amit vizsgálunk, az, hogy nem veszi föl maga a beton a teherbírást, ez egyik. Benne van a segédem, nem mondom, hogy tehát a TRDC-t vizsgálni kell, tehát egy betonra hárítható rész felveheti az enélkül. A másik, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy vizsgálnunk kell a maximumot, tehát a nyomott zóna is tönkre mehet, tehát ezen kívül vizsgálnunk kell egy TRD maximumot. Ugyanúgy lehet levezetni, mint a nyírásnál nem vezettem le, benne van a segédetben, le is tudnák vezetni annak a mintájára, hogy a nyírást levezettük, tehát van egy TRD maximum. És egy nagyon-nagyon lényeges különbség van a nyíráshoz képest, hogy van még egy tönkremeneteli mód, ami előkerül a nyírásnál. És ez a tönkremeneteli mód, ez az, hogyha belegondolunk abban, hogy van egy függőleges nyírőerőnk, ez a függőleges nyírőerő jelenleg a V2, és van egy Ferder átsúd erőnk, itt ennek megfelelően. Tehát van itt egy Ferder átsúd erőnk, nyomóerő. Csak akkor tud az egyensúly létrejönni, hogyha van egy vízszintes erőnk is. Tehát van itt egy vízszintes erőnk is, csak így lesz meg az egyensúlyunk. Tehát van egy vízszintes erőnk is. És ez a vízszintes erőhöz el kell helyeznünk vasat, ez a vízszintes erőhöz el kell helyeznünk hosszvasakat. Ki lehet számolni néhány sorban, nem számolom most ki. Így írom a képletként, hogy szerepel még egy érték, TRDL, kell hosszvas a tartóba, tehát el kell helyezni a tartóba hosszvasakat. A hosszvasak teherbírását nem vezettem le, ebből az ábrából lehet levezetni egyébként, de szükségünk van hosszvasakra is. Az a különbség a hajlítási hosszvashoz képest, hogy egyenletesen kell elhelyezni a tartóba. Nem véletlen, hogy így rajzoltam a vasalást, a hosszvasakat csavarásra egyenletesen kell elhelyezni. A levezetés helyett inkább egy nagyon egyszerű modellt mutatnék, mert megint nem azt szeretném a fejükbe verni, hogy pláne nem, hogy memorizálják a képletet. A képletet le lehet vezetni és meg lehet lelni a segédletben, de fizikailag tudniuk kell, hogyha csavarásra mérteznek egy tartót, abba kell hosszvas. És ennek a demonstrációjára szolgál az egyszerű modell. Deák György tanár úr talált, aki nemrég halt meg, közel 90 évesen, egy fél éve halt meg talán a Szilárdságtan tanszéknek volt egyetemi tanára. És ez egy olyan betonmodell, éppen egy ilyen műanyag csőből, ami fel van spriccelve, ebben vannak ilyen, tehát a repedés be van építve. Ez lenne a hosszvas, amit beraktam, és ezek a gyűrűk, ezek a kengyelek, és megcsavarom. Ez viseli a terhét. Most megszüntetem a hosszvasat, kioldom ezt a csavart, és nézzük meg, hogy mi történik. Ezek a kengyelek ott vannak, ez nem tudja a terhet viselni, nyílnak a repedések. Nem működik. Nem működik. Tehát a hosszvas nélkül nem működik. Rögzítem újra a hosszvasat, rögzítettem a hosszvasat, megint működik, zárva maradnak, nem tudom megcsavarni. És ha most megszüntetem a kengyeleket, a hosszvas maradt, és megcsavarom, ismét nyílnak a repedések, nem működik a tartó. Tehát nagyon lényeges, csavarásra a tartóba kell kengyel, kell hosszvas, és még mindenek a tetejében tönkre mehet a nyomott rástród is. Azt nem demonstrálnám ezzel, mert akkor jövőre nem tudnám bemutatni magát a modellt, hogyha ezt is próbálnám demonstrálni. Jó, lényegében ennyit akartam elmondani a csavarásról. Még egy megjegyzés, hogy vasbeton szerkezeteknél általában arra törekszünk, hogy a tartószerkezetben ne keletkezzen csavarás. Tehát próbáljuk a csavarást elkerülni, és kényszerből alkalmazzuk a csavarást, tehát főleg nem tömörtartóval akarunk egy csavarást felvenni, hanem ezt megpróbáljuk elkerülni, és általában inkább nem csavart szerkezetet készíteni. Van, amikor nem elkerülhető, nem fogok erről most részletesen beszélni, egy példát mondanék, az saját élményem volt. Én hidrodán kezdtem annak idején, amikor végeztem, utána hidrodán dolgoztam, és egy olyan feladatom volt, és a közvetlen főnököm, aki egy zseniális hidász volt, éppen külföldön volt, és egy kanyarban, egy ívben lévő hidat kellett tervezni, amire egy idősebb kollega vezetésével, én még kezdőmérnök készítettem, azt mondom, hogy Egyiptomba készült volna a híd, közelítő számításokat, egy kétfőtartós hidat készítettem ívbe. Hatalmas számításokat, számoltam a csavarást a kétfőtartós hídnak, és meg is, hát elég komoly szelvények jöttek ki, megjött a főnököm, külföldről, már aki nem irányít ezt a munkát, ránézett, és azt mondta, hogy Jézus Mária, hát ki csinál komoly csavarásnak kitett szerkezetet nyitott szelvényből? Doboz szelvényt kell készíteni. Azt kell mondani, hogy ez előkerül időnként, hogy van egy ilyen gerenda, aminél a csavarás méretezni kell, de alapvetően, ha komoly csavarás van a szerkezeten, akkor a szerkezettel vesszük fel, és nem pedig komoly ilyen gerendával. Ha megnézzük például a hidat a Bach csomópontnál, amelyik ívben van a híd, az egy zárt szekrény szerkezet, ami a szekrény maga létrehozza a brett formulát, ha tetszik, az a csavarást fel tudja venni. Tehát tömör tartóval kényszerből vesszük fel a csavarást, amikor nincs más megoldásunk, de általában próbáljuk elkerülni. Jó, ennyit a csavarásról. Kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése? Azt gondoltam, hogy nagyon rohanva mentünk át, és nem is mentünk át az összes példán a múlt órán. Elővenném a két támaszú tartó példákat, azért is, mert jövő héten zárt helyit írnak, és ha megnézik az anyagot, akkor példa szempontjából a zárt helyi, az gondoljuk józan észre végig, hogy mi szerepel a zárt helyiben, az elmúlt zárt helyi úta. Szerepel a képlékeny méretezés, emlékezzünk rá, tehát a képlékeny méretezés szerepel benne. Aztán szerepel benne a gerenda kvázi szőröstül, bőröstül. Ez azt jelenti, hogy szerepel benne a gerendának a nyírása, minden, ami elhangzott, konzol, két támaszú tartó, amit figyelembe tudunk venni. Szerepel benne a nyomaték is, mert a nyomaték eltolást azt ennek kapcsán tanultuk meg, és a nyomaték eltolásnak az egyik legfontosabb része, ahol előkerül, az a tartóvégvizsgálat volt. Tehát ilyen értelemben meglehetősen komplettül benne van ebben a zárt helyiben a tartó nyírása, a hajlítása olyan szempontból, hogy nyomaték, nyomatékeltolás, tartóvégvizsgálat és az elején ezzel kezdtem, képlékeny nyomatékok. Tehát ez a négy, ha így veszük, négy témakör összesen. Tehát képlékeny nyomaték, nyírás, tartóvég, nyomatékeltolás, nyomatékszámítás ilyen szempontból. Jó, nézzük akkor meg először, az elején gyorsan fogok áthaladni, egy két támaszú tartónak a nyíró erejének a tervezése szerepel. Ez a szokásos példánk, tehát ez a legelső gyakorlatilag előkerült példa volt, egy kiváltó gerenda, egy két támaszú kiváltó gerendának a vizsgálatán kell végigmenni. Meg vannak adva az anyagjellemzők, meg vannak adva a terhek. Hadd álljuk meg egy picit a terheknél, nagyon szomorúan vettem azt a hírt, hogy a hallgatók nagy rész, vagy nagyon komoly hányadánál problémát okozott, hogy mikor kell figyelembe venni a terheknek a maximális értékét, tehát tervezési értékét, biztonsági tényezőkkel, és mikor kell a kvázi állandó kombinációt figyelembe venni. A teherbírás vizsgálatoknál mindig a biztonsági tényezőkkel növelt terheket kell figyelembe venni, ahol itt is látszik a nyírás vizsgálatnál, hogy megnöveljük a biztonsági tényezőkkel, és a lehajlás számításoknál a használhatósági állapotban pedig a biztonsági tényezők nélkül a kvázi állandó terheket kell figyelembe venni. De megvannak a terhek, megvannak az anyagjellemzők, és ezek után meg kell határoznunk a tartónak a nyírási teherviselését. Na most a nyírási teherviselésnél említettem már, hogy alapvetően három mennyiségre lesz szükség. A VRDC-re, a VRD maximumra, és majd a VRD este. Tehát ezt a három mennyiséget számoljuk. Tehát ha nyírásnak nekifognak, akkor azzal érdemes kezdeni, hogy a VRDC-t és a VRD maximumot kiszámolják. Ha célszerű elővenni magát a táblázatot, tehát ez a segédet 34. oldalán szerepel, nem kérünk önöktől más, csak 45 fokos repedést, ez az alapeset, a legegyszerűbb eset. És ehhez, ha kengyelezett tartó van, akkor a kengyelezett tartónál ez a jól ismert képlet szerepelt számtalanszor, VRD maximumra levezettem, eltolás mértéke itt van. Ha felhajtott acélbetétünk van, akkor egy kicsit módosulnak a képletek. Tehát ezt kell használni, ez vonatkozik a 45 fokos repedés esetére. Az előbb elmondott szabály szerepel a táblázat alatt lábjegyzettel, hogy vigyázat a méretezett nyírási vasalásnál a nyírőrő felét kengyel el kell felvenni, itt van, benne van magában a táblázatban is, tehát közvetlenül figyelmezteti önöket arra, hogy ezt figyelembe kell venni. De azt mondtam, hogy a VRD maximumot és a VRDC-t ki kell számolnunk először. Ha visszamegyünk itt a VRDC-nek a képlete, ahol a VRDC képletében szerepel ez a C tényező, amelyik függ a tartó magasságától és függ a vasalástól. Megint a vasalás, a hosszvasalás segít a tartó teherviselésén, de a könnyebb számítás kedvéért szabad azzal a közelítéssel élniük itt a zárt helyiben, házi feladatban, hogy nem veszik figyelembe a hosszvasalás hatását, tehát itt a nulla sorból lehet kiszámolni, hogy a tartó magasság a D-nek a függvényében 400 és 500 között interpolálva tudják kiszámolni a C tényezőnek az értékét, tehát itt látszik maga a számítás, tehát a 0326 és a 0305 között interpolálunk. Ha jól látom, akkor 313 volt a D értéke, tehát ennek megfelelően a 13-mal szoroztuk meg a különbséget. Tehát ezt, ha megtesszük, akkor megkapjuk a VRDC-t, kiszámoltuk, itt van ez a 48 kN. A VRD maximumnak a képletét kivettük az előző táblázatban, a nő tényező értéke is ott van a táblázatban. A nő tényező itt látható, ez a 06 1 FCK per 250. Az FCK az a beton szilárdsági jele, ez szerepel a beton jelébe, ez az FCK érték, ez a karakterisztikus érték. Tehát C20-as betonnál ez 20, 25-ös betonnál ez 25. Jó, tehát ilyen módon kiszámoltuk a VRDC-t, kiszámoljuk a VRD maximumot, és tehát ez 50 az egyik, és 500 durván a másik, tehát nagyjából a tízszerese a VRD maximumnak. És az a kérdés most, hogy a VRD-nek az értéke az a ketté közé esik-e vagy nem. Nem töltenék sok időt magával a nyírőrő ábrával, ez szerepelt, ezt hosszabb időt töltettem a múlt órán ezzel. Itt van maga a mértékadó nyírőrő ábra, kiszámoltuk a középső keresztmetszetet, kiszámoltuk a maximális értéket, tehát 139,5 lenne a maximális, és a tartó középen 954, ez egy viszonylag kicsi nyírőerő érték. Ez 140 ennek a maximuma, mivel azt mondtam, hogy a VRDC az 50, ez azt jelenti, hogy ebbe kell méretezett nyírási vasalás, és a VRD maximum az körülbelül 500 volt, tehát az lényegesen kisebb ennél, ez a 139,5, tehát azt mondhatjuk, hogy megnyugodhatunk abban, hogy bevasalható maga a tartószerkezet. Tehát eljutottunk odáig, VRDC, VRD maximum, hogy kell nyírási vasalást tervezni, és bevasalható a tartószerkezet, nekifoghatunk a vasalás meghatározásához. Kérdése van-e valakinek? Melyik nyírőerőre kell a vasalást megterveznünk? A válasz az az, hogy redukáltuk a maximális nyírőerőt, tehát a maximális nyírőerőnél levágtuk a nyírőerőábrának ezt a részét, és a VRD maximum szempontjából a maximumot néztük, de a vasalás szempontjából a redukált értéket lehet figyelembe venni, ami jelen esetben ugye a feltámasztás szélétől D távolságra vághatjuk le a nyírőerő ábrát, ez 114,9 kN, tehát erre kell megterveznünk a nyírási vasalást. Ha visszamegyünk a nyírási vasalás képletéhez, ez az a képlet, amelyik benne van a segédletben, azt mondjuk, hogy a VRDS, a Z per S, ez a függőleges vasak darabszáma lényegében, ami átmegy a repedésen, szorozva, AS, VV, FYD, miből kapjuk meg az AS, VV-t, a 101 négyzetmillimétert, típushiba, azért mondom el most már másodszor, a kengyel területből, Fi8-as kengyel, hány kengyelt kell figyelembe venni? Két szárat, igen, tehát két szár van, ez a 101 négyzetmilliméter, ez a két Fi8-as vasnak megfelelő terület, tehát kettőt kell figyelembe venni. És mivel ez a nyírási teherbírás értéket adja meg, amit mi keresünk, az pedig a nyírási vasoknak a távolsága, azzal élhetünk, hogy azzal a közelítéssel élhetünk, hogy feltételezzük, hogy mi kihasznált tartót akarunk tervezni. Tehát azt mondjuk, hogy a VRDS-nek egyenlőnek kéne lennie a VED redukáltal, és ebből fogjuk megkapni, hogy milyen messze kell rakni a kengyeleket, és ezt az összefüggést kell átrendeznünk. Tehát ismerik ezt az összefüggést, VRDS egyenlő ezzel, ezt egyenlővé teszik a VED redukáltal, és ebből átrendezzük a kengyelek távolságát, az SS-et. Ha ezt átrendezzük, akkor ezt átvisszük a másik oldalra ezt is, akkor Z per VED redukált fog szerepelni, ez a rész pedig marad. Ebből fogjuk megkapni a kengyelek távolságát. Azért adtam itt a REQ-t, required, szükséges alsó indexezést, mert ez az a távolság, amit legalábbis tartanunk kell a számítások szerint, hogy a tartó megfeleljen. Ha ezt kiszámoljuk, ezt az értéket, akkor 145,2 mm-t fogunk kapni, tehát ez adja meg, hogy mekkora a vasaknak a távolsága. Megint típushiba sajnos, hogy ugye ahhoz, ha ész nélkül csináljuk a dolgokat, mindent fölfelé szoktuk kerekíteni, mondván, hogy ha nagyobb a tartó, akkor a biztonsági javára térünk el, vigyázat a kengyelezés távolságánál, több kengyelt kell beleraknunk, mint tervezünk, tehát lefelé kell kerekíteni, tehát a 145,2-nél kisebbet kell használnunk, mondjuk 140 mm-re rakhatjuk a nyírási vasakat. Tehát ennek megfelelően 140 mm-nél tudjuk meghatározni, hogy a tartó megfelele vagy nem. Tegyük ezek szerint ilyen távolságra a vasakat, 140 mm-re. Ez fogja megadni a legsűrűbb kengyelezést magában a tartóban, ez lenne a legsűrűbb kengyelezés. A következő kérdés az az, hogy mi lenne a tartónak a legritkább kengyelezése. Ezelőtt egy fél órával írtam föl a kengyelek távolságára vonatkozó szabályt, ez itt megismétlésre kerül. Kihagytam belőle a nyomott vasat, nincsenek benne méretezett nyomott vasak, tehát az nem szerepel ebben. Ezek szerint a 0,75D, 1,5B, 300 közül a legkisebb a 300, tehát a kengyelek maximális távolsága az 300 mm. Ezt kaptuk itt, tehát az 300 mm, ez a legritkább kengyelezés ebben a tartóban. Most következik az a vizsgálat, aminél a képletet magát nem adtam meg, de meg kell néznünk, hogy ez ennek a távolságnak megfelelően eleget teszünk-e annak, hogy mi a minimális vashányad egy tartóban, és a minimális vashányadnak a számítása látható itt. Úgy értelmezzük a minimális vashányadot, hogy a kengyeleknek a keresztmetszet területe, ez a 101 a két szárnak megfelelően, ezt el kell osztanunk a szélességgel és a kengyelek távolságával. Tehát ez egy ilyen vízszintes metszetnek megfelelő terület, ahogy nézzük a vashányadot ennek megfelelően. Tehát ezt, ha a vashányadot kiszámoljuk, azt kapjuk ebből, hogy a vashányad az 0,11 század százalék lesz a tényleges vashányad. A 68. oldalon látszik egy táblázat a minimális vashányadról. A minimális vashányad úgy emlékeztem, hogy bent van, de most nem találom, elnézést, mindegy. A minimális vashányadot, ha megkeressük, a 68. oldalon, ha jól emlékszem, vagy nagyon közel ahhoz, 0,1 százalék, tehát ez a minimális vashányadnál nagyobb, nem sokkal nagyobb, minimálissal nagyobb, de nagyobb. Ez azt jelenti, hogy lehet 300 mm-re rakni magukat a kengyeleket. Tehát 140-300 rendben van. A következő lépés, ez egy döntéskér. Parancsoljon. Nem értettem. Azért, mert az S1-et is behelyettesíthetjük, de sokkal nagyobb vashányadot fog adni. Tehát meg kell nézni elvileg mindegyiket, de azt a vashányadot kell vizsgálni, ahol a vashányad a lehető legkisebb. És a legkisebb vashányad a legnagyobb vastávhoz fog tartozni. Tehát ha megnézi, hogyha ide a 300 helyett ide a 145 helyettesíti, akkor egy lényegesen nagyobb vashányadot fog kapni. Az biztos, hogy megfelel. Tessék? Nem, rögtön mutatni fogom. Nem, a 145 használjuk ott, ahol nagyon nagy a nyíróerő. És azt néztük meg, hogy mi a legritkább kengyelezés, a tartó közepén feltehetően a legritkább kengyelezést fogjuk használni. Ha azt kapnánk itt, hogy a vashányad szempontjából ez nem felel meg, mert ezt 0,9-et kapnánk, 0,09-et kapnánk, akkor azt mondjuk, nem rakhatom 300 mm-re a vasakat, hanem mondjuk csak 250-re rakhatom, akkor el kell kezdeni sűríteni. Tehát ezzel csak azt néztem meg, hogy szabad valóban 300 mm távolságra tenni a kengyeleket, mert ebben az esetben a minimális vasanyagot kielégítettem. Utána az egy szabad döntés kérdése, hogy akarok-e további vasanyagokat alkalmazni, és itt úgy döntöttem, de ez szeszélyből, ha úgy tetszik, nem muszáj úgy dönteni, hogy háromfajta vasanyagot fogok használni, 140 ez a legsűrűbb, 300 a legritkább, és egy köztes értéket 180 mm-rel. Nem kéne, használhatnék kétfélét is, használhatnék egyfélét is elvileg. Minél többször változtatom, annál kevesebb kengyelt rakok bele, annál komplikáltabb lesz a tartó, tehát itt háromfajta kengyeltávot alkalmaznék. Tehát ez a háromfajta kengyeltáv, ha visszamegyünk a képletre, ez alapján, a képlet alapján meg lehet határozni, hogy az egyes távolságokhoz mekkora határnyírőerő tartozik. Ha ide 140-et helyettesítek, akkor ez az érték, ez 116, ha 300-at, ez durván a duplája, nem pont a duplája, de durván a duplája, akkor látjuk, hogy a nyírőerő értéke 54 lesz, durván feleződött a nyírőerő értéke ennek megfelelően. És ha van egy közbenső értékünk a 180 mm, abból 90,3 kN-t kapunk. Tehát egyelőre azt sikerült kiszámolnunk, hogyha ezt a háromfajta kengyeltávot alkalmazzuk, akkor háromfajta kengyeltávnak a teherbírása ez a három érték. Kérdése van-e valakinek? Most jön a fekete leves, ha úgy tetszik, hogy jó-jó, ezek a kengyeltávok, de a tartónak melyik részén fogjuk használni ezeket a kengyeltávokat. És próbáljuk meg megnézni, hogy hogyan tudnánk ezt eldönteni. Tehát emlékezzünk, 116, 90,3 és 54,2. Nézzük, hogy a tartó közepén ott a 300 mm-t fogjuk alkalmazni. Itt van a határ, a mértékadó nyírőerő ábra, az ez a vonal lenne. És felraktuk egy vízszintes vonallal a VRD 354-nek megfelelő, 54,2-nek megfelelő értéket is. Tehát nyilvánvaló, hogy úgy kell alkalmaznunk a kengyelezést, hogy a kengyelezéssel kapott határnyírőerő ábra, az kívülről burkolja a mértékadó nyírőerő ábrát. Tehát amíg ezen a szakaszon vagyunk, addig rendben van, de valahol ezen a szakaszon ugranunk kell azzal az értékkel, ugranunk kell a kengyelsűrítéssel. Tehát legkésőbb ebben a pontban, ahol a mértékadó nyírőerő ábrát metszi a VRD3-nak megfelelő vízszintes vonal, tehát legkésőbb ebben a pontban el kell kezdeni alkalmazni a sűrűbb kengyelezést, a 180 mm-es kengyelezést. És ez azt jelenti, hogy meg kell határoznunk ennek a vízszintes vonalnak és ennek a ferde vonalnak a metszés pontját. Ezt meg kell határoznunk, mert az lesz az utolsó pont, ameddig még figyelembe vehetjük a 300 mm-es kengyelezést. Valahol itt ezelőtt el kell kezdenünk besűríteni magát a kengyelezést. És ha ezt hasonló háromszögekből kiszámoljuk, nincs itt a képlete a hasonló háromszögnek, akkor fölírjam, benne van egyébként a jegyzetben, tehát ott, amit én írtam, abban benne van maga a képlet, hogy kapjuk meg ezt a távolságot, akkor ez alapján megkapjuk, hogy melyik az a pont, ameddig szabad alkalmazni a 300 mm-es kengyeltávot. Ha kiszámoljuk ezt az értéket, ebből 91 centit, 910 mm-t kapunk, 300 mm-re vannak egymástól a kengyelek, a 3x300 az 900, az a 910-nél kisebb. Tehát három egységben használhatjuk a 300 mm-es kengyelosztást, utána sűríteni kell a kengyelezést. Kérdése van-e valakinek? Parancsoljon. Célsz, lehetne azt is tenni, hogy odarak egy kengyelt, de ami célszerűbb az az, ez egy szimmetrikus tartó, hogy középről indulunk el. Tehát innen kezdjük a kiosztást. Tehát vagy a középső keresztül rakunk egy kengyelt, és 300-anként haladunk, vagy pedig épp szimmetrikusan 150-re rakunk egy kengyelt, 150-re a másikat, és onnan indulunk. Tehát célszerűbb középről indulni, mert ha belülről indulnak kifelé, akkor középen egészen furcsa lesz, a tartó középén mondjuk egymás mellé kerül két kengyel, aminek semmi értelme a világon. Tehát a logikus indulás az a tartó közepe, ezt tettük meg, a tartó közepére beraktam egy kengyelt, és el tudtam helyezni 3 kengyelosztást, és ettől a ponttól elhelyezem a kengyeleket 180 mm-re. Szokták fordítva is, de mondom, akkor a tartó közepén egy furcsaság alakul ki, nem túl szerencsés. Jó. Itt elkezdjük sűríteni 180-ra, hasonlóképpen meghatározzuk a nagyobb erőnek, a 90,3-nak megfelelő metszéspontot, és azt fogja eldönteni, hogy hol kell besűríteni 140 mm-re magát a kengyelezést, és ilyen módon tudjuk megkapni a teljes tartónak a nyírőerő ábráját. 3 szakaszunk lesz ezek szerint. Lesz egy sűrű kengyelezés, egy kicsit ritkább kengyelezés, és egy lényegesen ritkább kengyelezés. Az ennek megfelelő határnyírőerő ábra itt látható, a mértékedő nyírőerő ábra benne van. Ez véletlen szerencse, hogy ennyire pontosan jött ki, tehát itt ténylegesen minimális értékekkel burkoljuk kívülről. A valós esetekben ez nagyon ritka, hogy ennyire sikerül burkolni a mértékadó nyírőerő ábrával a határnyírőerő ábrát. További kérdés van-e? A szabad végtől annyira, hogy a betonfedést kell alkalmaznia, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még 3 centire a szabad végtől berakja az első kengyelt, és utána megy befelé. Igen. Parancsoljon. Lehet mértékadó, de ez azt jelenti, hogy akkor nyomott vasat kell terveznünk, amit figyelembe veszünk a számításba. De ha azt mondjuk, hogy a felső vasa a kéttámaszú tartónak a szerelési vas, mondjuk 8-as vas, és nem veszük figyelembe a nyomatékba, akkor nem kell vele törődnünk. Tehát csak akkor kell figyelembe venni a 15 feet, ha a nyomott vasat nyomott vasként a számításban figyelembe vettük. További kérdés. Jó, akkor ez lenne a határnyírőerő ábra, amit itt látunk, itt a kengyelezés. A végén kialakult oda, ahova elvileg a szabályzat szerint nem is kell a tartó széle, tehát a tartó legszélén kengyelt elhelyezni. Nem sok értelme van abba hagyni, tehát amikor folyamatos kengyelezést berakjuk, de elvileg itt abba hagyhatjuk valahol a feltámaszkodás felett magát a kengyelezést. Az a kérdés szokott még nagyon komoly gondot okozni, hogyha el akarunk hagyni egy vasat, akkor a vas elhagyás hol következhet be? Tehát ezt illusztrálna ez az ábra, amit itt látunk. Azt mondjuk, hogy az lenne a célszerű, hogy 5 vasunk van jelen esetben, az 5 vasból 3-at beviszünk a támaszhoz, és a vasak közül 2-t abba szeretnénk valahol korábban hagyni. És az a kérdés merül föl, hogy hol szabad, hol lehet azt a 2 vasat abba hagyni. Nagyon hasonló a gondolat, mint amit végrehajtottunk a nyírőerőnél. Azt mondjuk, az 5 vasnak megfelelő határnyírőerő itt látható, és ez nyilván a maximális nyírőerőnél nagyobb. A 3 vasnak megfelelően kiszámoljuk a határnyírőerőt, az pedig itt látható egy vízszintes vonallal. Meg kell néznünk, hogy az 3 vasnak megfelelő nyírőerő, nyomaték, hol medz bele a nyomaték ábrába. Elmagyaráztam múlt héten, hogy nyomatékábrát el kell tolni. Az eltolás mértéke benne volt a táblázatunkban, tehát ezt felhívnám a figyelmet, hogy ezt megtalálják itt. Itt van az eltolásnak a mértéke, kengyelezett tartó 0,5Z az eltolásnak a mértéke, tehát ennek megfelelően itt elkészítik az eltolást, ez a 0,5D-nek megfelelően 186 mm, és azt mondhatjuk, hogy igazából, ahol ezek metszik egymást, ez a számítás egy kicsit rohadtabb, mert egy parabola és egy konstansnak a metszéspontját kell meghatározni, tehát sikerül meghatározni, akkor azt kapjuk, hogy ez 954 mm, ahol a metszéspont van. A régi mérnökök ezt mindig szerkesztették, tehát könnyebb volt szerkeszteni. Ma viszonylag könnyű számolni is, de ezt régen szerkesztették. Elvileg ez az a pont, ahol szabadna a 3 vasat használni az 5 helyet, tehát itt lehetne abba hagyni a 2 vasat. 2 dolgot kell megvizsgálni, hogy valóban abba hagyható-e a vas. Tételezzük, hogy megvan ez a pont, ezt kiszámoltuk a 954 mm-t. Az egyik az, hogy a vasat mindenképpen túl kell vezetni ezen az LB minimummal, a minimális vas lehorgonyzási hosszal, ami szerepelt múlt héten, 2 hete, amikor ezt tanítottam, ami a, megint benne van a segédletben, 10 fé és 100 mm közül a kisebbik, ez az LB minimum. Tehát ezzel mindenképpen túl kell vezetni. Tehát egész biztos, hogy legalább eddig a pontig el kell hoznunk a vasat. Lehetséges-e, hogy tovább kell vinnünk a vasat? Lehetséges. Abba gondoljanak bele, hogy túlvittük az LB minimummal, és az a kérdés, hogy ezen a szakaszon hogy fog változni a nyomaték értéke. Azért fog változni a nyomaték értéke, mert a lehorgonyzás hossza ennek a vasnak az LB. Ez, amire mondtam, benne van megint a segédben, durván 40 fi a lehorgonyzási hossz. Hogy a 40 az mennyi, az függ a vasminőségtől, meg a betonminőségtől. Durván 40 fi. Abból kapjuk a lehorgonyzási hosszt. A lehorgonyzási hosszban folyamatosan nő a feszültség, és ezért folyamatosan nő a nyomaték. Tehát meg kell vizsgálnunk azt is, és ezt a rajz mutatja közvetlenül, nem nagyon kell számolni, hogyha lineárisan növekvő nyomatékot ételezünk föl, akkor ez az ábra a szagatott ábrába nem metsz bele. Lehetne olyan, hogy belemetsz, ha belemetszene, akkor még jobban el kéne vinni a vasnak a végét. Így ez a tipikus egyébként, a minimális lehorgonyzás hosszal kell túlvezetni, ezzel pontosan megkapjuk, hogy hol van ennek a vasnak a vége, ahol a vasat el szabad hagyni. Ennél hosszabb vasat alkalmazhatunk, de rövidebb vasat nem. Jó, az utolsó. Itt vannak a magyarázatok mindehhez, és nagyon-nagyon lényeges a tartóvégvizsgálat. Itt vannak az összefüggések. Röviden átmentem rajta a múlt órán. Benne van a segédletben, hogy a példatárban nem, nincs idő most elmondani. De ha kérdésük van még, akkor a kérdésre szívesen válaszolok. Ha nincs, akkor jó zárt helyi írást. Ó, mindenképpen adják be a házi feladatot. Nagyon fontos, hogy házi feladatot csinálják meg. Még jó, köszönöm a figyelmet.